And the president said to Kid Carson, take my best four horsemen, please, and ride out to the Ford Dodge.
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Embert próbáló feladatok elé állítja az élet a ma ajánlott könyvek szereplőit. Az első könyv, amiről beszélünk, egy sci-fi, vagyis tudományos, fantasztikus, irodalmi mű. Azt gondolom, hogy tudomány sokkal kevesebb, mint inkább fantasztikum van ebben a könyvben. Legalábbis remélem. Egy olyan jövőbe visz ugyanis bennünket az író, amiben nem szeretnék élni. Talán ma még sokat tehetnénk azért, hogy a világ ne ebbe az irányba fejlődjön. Bár olvastam egy hírt, miszerint az első 1000 évig élő ember már közöttünk él. Őszintén sajnálom őt. A következő könyv, amivel ismerkedünk, 33 életrajz és a mögötte álló 33 ember. Ami figyelemre méltóvá teszi őket, az a körülmény, amiben ezek az emberek megtalálták a küldetésüket, és vállalták azt még akkor is, ha ez veszélyeztette akár az életüket is. A szerző az előszóban Zimbardo kísérletéről ír, amiben a csekéke hatalommal felruházott ember embertelenné tud lenni. Azok, akik felveszik a harcot emberségük védelmében, megérdemlik az utókor tiszteletét. A következő könyv három fejezetből áll. Az első az előzmény, ahogyan a szerző fogalmazza, kígyó tojás. Ez a vékony hártya alatt látszó hüllő nem más, mint a második világháború. A második fejezet maga a háború a rémtetteivel, miközben el sem hagyjuk a Felvidéket és az ukrajnai hadszínteret. A harmadik fejezetnek kellene lenni a számvetésnek. De ezt a számvetést a mai napig nem képes a társadalom megcselekedni. A történelmi emlékezetünk hamis nyomvonalon indult el, és a mai napig áldozatként szereti látni és láttatni önmagát. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy e könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. A beszélgetések végén elhangzik majd egy kérdés, amire a helyes válaszolók között kisorsoljuk a könyveket. A megfejtéseket a műsor címére keménykötés@civilradio.hu címre várom. Akkor vágjunk bele! Az Európa könyvkiadó adta ki Dimitri Glukovszki Future című szkifijét. A könyvről Kánai Andrással, az SF Mag alapító szerkesztőjével, kommunikációs szakemberrel beszélgetünk. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor megnéztem, hogy a föld népessége most hogy áll, és találtam egy számlálót, aminél az jött ki, hogy 7.239.000.000 és még valami kis apróság. Tehát, hogy ennyien élünk a bolygón, és iszonyúan gyorsan pörög a számláló. Tehát, ha az ember ránéz, akkor riasztó. Na most a könyv, amiről beszélünk, az onnan indít, hogy Európa 120 milliárd, 602 millió, 481 ezer fős Európa. Ez volna az a szép új világ, amire a jövő kutatók, meg a jövő álmodók visznek bennünket?
Ez nagyon érdekes, hogy Glukovszki, aki maga is fiatal ember, mert 79-es születésű, és amikor volt alkalmam vele beszélgetni itt Magyarországon, akkor kiderült, hogy így az emlékeink neki Szovjetunióban, nekem Magyarországon nagyon-nagyon hasonlóak. Furcsa és számomra érdekes is, hogy egy nagyon régi témához nyúl a science fictionben, ami most már nem annyira népszerű. Túlnépesedés, amit egyrészt a science fiction irodalom, hivatalos irodalom, amit mondjuk 26-tól számítunk kezdetén, már elkezdtek pedzegetni, de 50-es, 60-as években volt ez jobb a divatban, amikor azt próbálták meg kitalálni írók, hogy mi lesz annak a társadalom következménye, túlnépesedik a föld. Nem is az a gond, hogy túlnépesedünk, hanem két dolog. Az egyik az, hogy túlvárosiasodunk, hogy az emberiség nagy részét városok szívják fel, és a városoknak a működtetése sokkal-sokkal bonyolultabb szisztémát kíván, mint a falun élés. A másik az, hogy nem egyenlően népesedünk túl. Jó nagy területek vannak Ausztráliában, vagy a sivatagban, amelyekben még simán élhetne az ember. A harmadik dolog talán, ami a science fictionben, és azt mondom, ez a regényhez kapcsolódóan manapság ritkaság túlnépesedésről írni, az az, hogy az előrejelzések szerint és a trendek szerint tetőzni fog ez a túlnépesedés, tehát ez a 120 milliárd, amit ír Dmitrijünk a regényben, és csak Európára írja.
Európára, ahol most 500 millió ember él, 500-7 millió.
Ahol mind ráadásul tudjuk, egy előregedő és a migrációt leszámítva pedig csökkenő népességről van szó. Egy nagyon érdekes témaválasztás ez részéről. Glukowski kicsit tovább megy, mert az ő világa az szinte élhetetlenül zsúfolt, tehát az túl van azon, amit derék amerikai írók, akiknek nyilván sok tapasztalatuk volt a városok szlömösödő részében kialakuló életközösségekről megírtak. Ő egy ízig-vérig orosz író, tehát ott kéne kapizsgálni, hogy miért egy orosz író egy ilyen regényt. Hol, miért találta ezt ki, miért érzi ezt problémának? Ezt szívesen megkérdezem tőle. Ő inkább egy ilyen disztópikus csendőr kasztvilágra húzta rá, ami most ugye nagyon-nagyon népszerű, különösen az amerikai young adult ifjúsági regényírók körében, csak ő ugye másodat választott, és nem fiatal lánya a főhős, akinek meg kell menteni a világot, vagy társai nagy részét. Ami nekem eszembe jutott, amikor olvastam ezt a regényt, az a Mi című orosz regény, ami 1918-19-ben íródott, Zamyatin írta, és alapvetően az az ős disztópia, tehát az Orwell azt olvasta, és annak alapján kapott kedvet, ihletet az 1984-hez, és a mi világa az egy nagyon szépen kipucolt világ, tehát nem egy ilyen szlömös, csúnya világ, viszont teljesen élhetetlen, tehát ebben a regényben is, ami rögtön tiltakozik az ember, hogy inkább szívesebben élnénk lugasokban és erdők közelébe, mint ilyen óriási házakban.
Most olyannak látszódik a fejlődés iránya, hogy egyáltalán egy pozitív kép nem bontakozik ki. Nem olvastam olyan pozitív, végkicsengésű sci-fi könyvet, mondjuk nem vagyok a szakértője a témának, aminek az lenne, hogy érdemes várni a jövőt.
Innen indult egyébként a science fiction a szép jövőtől, és az 50-es években...
Tárgyunk most ez a könyv. Nem akarok nagyon elmenni tőle, csak azt kérdezem, hogy az egész rendszer nekem nem mutat egy pozitív jövőképet.
Ezt nagyon jól látod. A science fiction irodalom a 60-as évektől sokkal pesszimistább lett, amikor az úgynevezett új hullám mozgalom elkezdett szárnyát bontogatni a science fictionon belül, és az optimista jövőkép, ami azt mondta, hogy az ember egy olyan lény, aki eljut a világ mindenség részére, legyőzi, szövetséget köt más fajokkal, vagy leigázza őket, és a jövőbe tud utazni.
Tessék? Az se egy pozitív dolog, ha le tudja igázni a...
Igen, az se, az ugye a konfliktusok miatt, hogy az ember győz, ugye igazából erre akarjuk győzni, hogy mindenképpen az ember az egy győztes faj. Ez a 60-as években megtorpant, és azok az írók, akik megkérdőjelezték ezt az optimista science fiction-t, elkezdtek azzal foglalkozni, amik nagyon evilági problémák, és ide jött például az, hogy mi van a társadalom belül egyenlőtlenséggel, a rassz egyenlőtlenséggel, a férfinő közötti viszony egyenlőtlenségével, mi van a túlnépesedéssel, tehát kicsit visszajöttek a világűrből, és sokkal többet kezdtek el foglalkozni, ez viszont a pessimista felhangokat hozott be. A disztópia az azért jó, mert nagyobb konfliktusokat lehet ábrázolni, amit mindenki ért. Amit már mondtam, és visszatérek rá, hogy fontos irány az, hogy az amerikai írók nem látják jónak saját ország jövőjét. Ezt nagyon meg kéne kérdezni, hogy miért nem. És a legviccesebb dolog ebben számomra, az amerikai science fiction írók, főleg most jelentős, túlnyomó, meghatározó része, csak úgy, mint az újságírók, nem demokrata párti. Mondhatni, hogy inkább a liberális, mint a konzervatív világnézet.
A sci-fi műfaja összefort a jövő kutatással. Mennyiben tart még egy irányba, tehát akadémiai szinten művelték?
Azt mondanám inkább, hogy akik jövőkutatással foglalkoznak, és a jövőkutatás egy a fontosabb ilyen disziplína, cégek várják el, hogy trendelemzéseket folytassanak számukra, irányokat találjanak. Tehát akik futurológiával foglalkoznak, azok értelemszerűen mindenképpen érdeklődnek a science fiction iránt. Ez kihagyhatatlan, sőt valószínűleg ilyen emberek foglalkoznak vele. Nekem is az egyik ilyen hobbi tevékenységem az SF-Mag szerkesztése mellett az, hogy futurológiai jellegű cikkeket írok. És rendkívül érdekel, és ennek az egyik ilyen motorja az, hogy kortárs science fictioneket olvasok, ahol regényenként mindig van egy-két olyan irány, ötlet, amit nagyon jól meglát az író, és ő neki van arra ideje, és van arra energiája, és kedve, hogy kitaláljon dolgokat. Akár a háromdimenziós nyomtatásról van szó, akár egy új közlekedési módszerről.
Európa egy fantasztikus esőerdőre hasonlít. A tornyok, mintha fatörzsek volnának. Némelyik több, mint 1 kilométer átmérőjű és több kilométer magas. A közlekedő utak és az átjárók úgy függenek köztük, mint a liánok. Tornyok emelkednek a Rajna és a Loire völgye fölött. Tornyok nőttek ki a földből Portugáliában és Csehországban. Az, ami azelőtt Barcelona, Marseille, Hamburg, Krakkó, Milánó volt, most egységes ország, egyetlen város, egy külön világ. Megvalósult az évezredes álom, Európa most igazán egységes. Az egészet be lehet utazni a 100 emeletes magasságban függő közlekedő karokon és alagutakon. Mert ilyen házakat érdemel az új ember. Az ember, aki fel tudta törni saját testét, ki tudta iktatni a halálos ítéletet, melyet a DNS-ébe írt a szakállas természettudós. Aki át tudta programozni magát, átalakítani valakinek a gyors romló játékszeréből olyan lényé, amely nem romlandó, amely öröki fiú, s végre független, tökéletes. Az ember nem alkotás többé, hanem alkotó lett. Évmilliókon át mindig ugyanarról álmodozott az ember, s micsoda szenvedéllyel. Legyőzni a halált, megszabadulni az igájától, hogy ne kelljen többé örök rettegésben élni, hogy szabaddá válhasson végre. Amint felegyenesedtünk, amint megmarkoltunk egy botot, már is azon kezdtünk el gondolkodni, hogyan csaphatnánk be a halált. Az egész történelmünkben, de már előtte is, amikor a történelem még csak ingoványos, öntudatlan időtlenség volt, csak erre törekedtünk. Az emberek megették ellenségeik szívét és máját. Mítikus forrásokat kerestek Isten háta mögötti helyeken, orszarvú tülkökből meg drága kövekből készített porokat ettek, fiatal szüzekkel párosodtak, egész vagyonokat fizettek sarlatánoknak és alkimistáknak, csak szénhidrátokat vagy csak fehérjéket zabáltak, ahogy épp a gerontológusok javasolták. Kocogtak vagy vagyonokat fizettek sarlatán sebészeknek, hogy húzzák feszesre a bőrüket és simítsák ki a ráncaikat. Bármit, csak örökké fiatal maradhasson az ember. Vagy legalább annak tűnhessen.
Nemrégiben olvastam egy cikket hírszintjén. Ezt egy genetikus mondta, hogy már megszületett az az ember, vagy közöttünk él.
Aki ezer évig fog élni.
Igen, tehát akkor hallottad, hogy ismered ezt.
Igen, igen.
Ezért ez már most riasztó nekem. Ha azt vesszük, hogy az élet értelme tulajdonképpen maga a küzdés, hogy belátható a vége, és tudom, hogy halandó vagyok, és ezzel alatt az idő alatt kell megtennem mindent, akkor az nagyon riasztó, hogyha ez úgy kitolódik, és ilyen langymeleg, totyi-potyi lesz, és ilyen hosszan elnyúló, semmit mondó dologgá válhat.
A science fiction irodalom nagyon szeret az ilyen dolgokkal foglalkozni.
Itt halhatatlanok vannak ebben a könyvben. Igen. Tehát, hogy azért nyomasztó ez a túlnépesedés, mert hogy halhatatlanok az emberek.
Ezért jó ilyen gondolati labor, vagy vegykonyha a science fiction, mert végig lehet ezeket gondolni, hogyha ez tényleg igaz lenne, hogy mondjuk 1000 évig élhetne az ember, az egyszerűen minden megváltoztatna. Megváltoztatja azt a kényszert, ami mondjuk a középkorban sokkal inkább volt, hogy az emberi életkor az gyerekkor, és aztán felnőttkor rögtön. Tehát két részre osztódott, és nem voltak átmenetek. Most látjuk, hogy rendkívül sokféle kor van. Elnyújtják a gyerekkort, a tanulás, az egyetemi tanulás 26, 27, 28 évig tart. Férhez menetel, megházasodás, gyerekvállás, az is kitolódik. Aki 70 éves nyugdíjas, az nem feltétlenül tolószékbe kényszerített passzív életmódra vannak károsztatva, hanem egy aktív életkorra vannak predesztinálva. Az 1000 év az ilyen módon mindent megváltoztat. Most egy olyan korba élünk, amikor nagyon sok hír teljesen olyan, mint a 60-es évekből, vagy 50-es évekből, szifikből olvasnánk részeket. Amikor bejelentik, hogy pont tegnap olvastam egy cikket a rákterápiával kapcsolatban, hogy milyen új fejlemények vannak, és hogyan fogják azokat a periódusokat lecsökkenteni, amíg egy-egy gyógyszer a normál emberhez kerül 10 évből, majd 1 év lesz, meg pár hónap. Mit jelent az, amikor mindenki hozzáférhet a gyógyszerhez, mert 3D-s nyomtatóval kinyomtatja, előtte pedig megnézte egy kis készülékkel, hogy neki pontosan milyen gyógyszer kell. Ez már nem is science fiction, tehát ezek már így megvannak. A szisztéma nem alakult ki, és itt jön be az a kérdés, hogy mi lesz velünk emberekkel, hogyan fogunk magunkra nézni. Embere ez olyan értelemben egy 1000 évig élő ember, vagy egy hiperegészséges ember, vagy egy magát megfiatalítani képes ember, mint ahogy régen vettük. Hát irodalmi alkotások egész sora foglalkozik azzal, csak Don Quixote-ra gondolunk, hogy mit jelent az ember a saját korából kiöregszik. Nem, nincs benne a saját korában. Ha valaki 1000 évig él, akkor korokat tud átélni. Nagyon sok ilyen kérdés van, de a science fiction most éri be valamennyire ezek a hírek. Nem haladja meg, mert ennél sokkal-sokkal nagyobb és tágabb és szabadabb a science fictionnek az irodalma, de minden esetre most egy olyan kor van, amikor egy csomó mindent ilyet át kell értékelni, hogy mit jelent ez majd az ember identitásra és együttélésre.
Kicsit vissza ehhez a könyvhöz. A főszereplő nem lesz egy megmentettem a világot, és bátor, és hős, miközben hősies tetteket hajt végre, önmagát legyőzi. Ez azt hiszem, ez a történetnek talán ezt lehet mondani. Előre mutat-e, hogy az emberségét nem fogja elveszíteni ebben a szép új világban?
Mindenképpen azért az látszik, hogy az írók is azért reménykednek a szép jövőben, és igazából ezek a még a legsötétebb regények is olyanok, mint egy-egy ilyen felemelt mutatóúj, hogy ha így megy tovább, akkor rossz lesz, de azért hiszek benne, hogy és azért írom meg, és azért mutatom neked, hogy ne így legyen. Ez egy morális kérdés. Mit jelent az emberi? Emberies? Vagy emberséges?
Emberséges.
És itt bejön az a kérdés, hogyha a tudomány és az elépülő technológia úgy halad tovább, ahogy tovább halad, akkor mit jelent majd közmegegyezés szerint emberinek lenni? Mit jelent az emberséges fogalma? Mit jelent majd
most
a moralitás?
Kitérni látszol a kérdés elől. Azzal, hogy eltolod ezt a jövőben, és azt mondod, hogy ha változik az emberi társadalom, akkor új szabályok lesznek új normák, és akkor aszerint megkérdőjeleződik a tegnapi norma.
De ez látszik is, hogy e felé megy a világ.
Eddig még, tehát a humanizmus, meg az emberi értékek, ezek még nem változtak meg, pedig hát már évszázadosak.
Igen, de az emberi lényeg se változott annyira. Onnantól kezdve például, ami egy gyakorta visszatérő, és sokáig csak fantazmagóriának tűnő elem volt a science fiction irodalomba, egy-egy ember komolyabban együtt élhet egy mesterséges intelligenciával, mert mondjuk egy ilyen program segíti őt, és tanácsokat ad neki, az hogyan fogja megváltoztatni, mik lesznek az értékei. Tehát azért eddig nem volt olyan kor, ne feledjük, hogy mi Európában vagyunk, és Európáról beszélünk, és Európának egy nagyon a középkor első és sötétebb részétől, tehát a 11. századtól, amikor így kezdett magához térni a népvándorlás utáni sokból, azért egy elég világos vonalvezetése volt. Amire lehet mondani, hogy 1945-ben az ez nagyon erősen megtört, és vége is lett annak a világnak, ami már 19. században kezdett véget érni, de egy nagyon erős homogén gondolat volt, amire ugye azt szoktuk mondani, hogy görög-római zsidó-keresztény, és az erre épülő humanizmus mindennek a talaján álltak, és ebből nőttek ki. Tehát egy nagyon világos világkép volt, tehát nagyon homogén volt. Most viszont ez 1000-nyi darabra tört, és nyilván tovább fog törni, mert nincsen egy olyan vezérelv, amit mindenki kvázi elfogad, mint ilyen fákja, amit nézni kell, és viszonyulni kell hozzá. És ezért mondom azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy emberséges, akkor nem biztos, hogy 20 év múlva is ugyanazt fogja jelenteni. Mi, akik most itt élünk, szeretnénk azt gondolni, hogy ez így marad, és azok az értékek, amikre azt mondjuk, hogy ilyen alapértékek, ezek ugyanúgy megmaradnak, de semmit se lehet kizárni. De nem láttuk még az embert, mi van akkor, hogy a mesterséges intelligencia komolyabban összeköltözik, mi van akkor, ha az ember kiborgot csinál magából, olyan organizmust, ami gépeket működtet. Mi van akkor, ha az embert letesszük egy másik bolygón, mint a Marson, ahol nincsenek ott ezek a földi intézmények, és ott kell létrehoznia valamit. Most csak pár példát mondtam, de ezek mind-mind változtatni fogják azt a közgondolkodást, ami még mindig van a világnak a nyugati felén.
Mit tudunk az íróról? Találkoztál vele?
Ízig-vérig orosz író. Az orosz irodalmi hagyományokra épül, és Oroszországban élő ember, és nagyon szereti a saját hazáját, de viszont mindig is úgy tekintett magára azért, mint aki el akarja adni magát külföldön. És én meg is kérdeztem, hogy de miért ilyen angolosan szerepel a borítón a neve. És pont ezért, hogy el lehessen majd adni a könyveit külföldön is, akkor, amikor beszéltünk, ez talán tavaly volt, paradox módon csak Amerikában nem tudott befutni és megjelenni. Nagyon intelligens, jó beszélgető partner, abszolút jól tudja, hogy hogyan kell megjelenni, egy nagyon-nagyon megnyerő média személyiség, jók a fotói a könyvekbe. volt egy jellemző epizód, amikor csinálunk egy közös fotót, mondta, hogy várjak egy pillanatot, és elővett egy fekete nosszemvegát a könyvesboltba, és föltette magának, mert úgy sokkal coolabb. Aha. Ilyenekre is ügyel, és a nevét ezért angolosan tartja. Oroszországban vicces módon a science fiction írók sokkal nagyobb esbe vannak tartva, mint Magyarországon, de tényleg igazi sztárnak számít. Mert ő ráadásul nem csak regényeket ír, hanem a Metro univerzumából készült videójáték, az rendkívül népszerű, tehát ő egy nagyon ismert ember. Amikor beszéltünk, ez volt a legfurcsább, hogy az USA-ban nem tudott még befutni.
Kánai András sci-fi író szerkesztővel beszélgettünk a sci-fi irodalomról és Dimitri Glukovszki Future című regényéről, amit az Európa Könyvkiadó adott ki. Ha szeretné megnyerni a kötetet, akkor arra válaszoljon, hogy mit jelent a disztópia. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvkiadó adta ki Nyári Krisztián Igazi hősök, 33 magyar alcímű kötetét. A szerzővel Nyári Krisztiánnal beszélgetünk. A könyv címe, hogy Igazi hősök. Ugye mindenki ezt kérdezi, hogy mitől igazi egy hős, úgyhogy én inkább úgy kérdezem, hogy mindenki, aki a közösségért tesz valamit, ami nem olyan magától értetődő, az hőse.
Szerintem akkor, hogyha ezért valamilyen áldozatot is vállal, illetve valamit kockáztat. Tehát nem nyitnám ki az értelmezést olyan szélesre, hogy mindenki, aki valami jót tesz egy közösségért. Hős szerintem az, aki amellett, hogy hoz egy jó döntést egy közösség érdekében, képes kitartani a döntése mellett, és ezzel valamiféle áldozatot is hoz.
Tehát, hogy lemond valamiről, kockáztat valamit.
Igen, és többnyire, bár ez nem törvényszerű, de azért többnyire azt látjuk, hogy ezzel szembe megy egyfajta többségi állásponttal, vagy véleménnyel, vagy más cselekszik, mint a többség. Most aktuális téma, azzal foglalkoztam ma reggel, hogy nem volt olyan egyszerű dolog 1841-ben Szemere Bertalannak, hogy írjon egy hosszú, számos érvel alátámasztott tanulmányt a halálbüntetés ellen, miközben fel sem merült korábban, hogy a halálbüntetéssel bármilyen baj lenne. Vannak, akik egyszerűen csak előbbre látnak, vagy más összefüggésben látnak, és a többségnek eszébe se jut az ellenkezője.
Aktuális téma.
Igen.
19.-20. századból választotta ki a hősöket, akikkel foglalkozik. Hogyan választotta pont őket, és miért pont 33?
Azért, mert lehetett volna 32 is, vagy 35 Igen. is, és 33 jobban hangzott, még alliterális a hőssel. Tényleg csak ennyi, hogy ez egy jobban hangzó szám. A könyv szövegmennyisége ez nagyjából adott volt, miközben a szerelmes tárgyú könyvében 40-40 történet szerepelt, ezek viszont hosszabbak, így jött ki, tehát semmi különös nem volt benne, a 33 az egy elég jó szám. A választás pedig teljesen szubjektív, az én szerzői önkényem áldozata ez a 33 ember. Nekem akkor, amikor a könyvet írtam, vagy előkészítettem, ők voltak a fontosak. Tehát lehet, hogy 5 évvel korábban más embereket válogattam volna bele, mint hogy mindenkinek megvannak a maga hősei, és ez időről időre változhat, vagy bővülhet ez a lista.
Hogy választja ki? Hogy miért pont ők?
Mert ők érdekelnek, tényleg nincsen neki más oka.
Hogy talán rá egy-egy szereplőre?
Ez a legváltozatosabb módon.
Mondjuk egy Bányai Júliára, hogy talán rá?
Valamikor olvastam róla, aha. És amikor nagyon heterogén ez a hősös könyv, tehát uh-huh. nagyon különbözőféle emberek vannak benne, nem nagyon köti őket más össze, mint hogy egy sorsfordító pillanatban képesek voltak jól dönteni, és kitartottak a döntésük mellett, és ezzel a nagyobb közösség hasznára voltak. Ezen túl nem nagyon hasonló emberekről szól a könyv. Akár évekre visszamenőleg úgy gyűjtöttem össze ezeket az életrajzokat, hogy valamiért megjegyeztem, kijegyzeteltem, vagy csak fölírtam, hogy ezzel egyszer még érdemes foglalkozni. Még akkor, amikor egyáltalán nem tudtam, hogy erről egyszer könyvet fogok írni, és hogy mi köti őket össze. Gyerekkorom óta egyszerűen az emberi sorsok érdekelnek ennek különböző vetületei, nyilván a szerelem is egy ilyen vetülete, meg ezek a döntések is. Például Magyar József az úgy került be a könyvbe, hogy valamikor 2010-11-ben volt egy utca átnevezési hullám Budapesten, és ennek egyik mellékvágányaként szóba került, hogy ma a Magyar Józsefről elnevezett Óbudai utcát, vagy Békásmegyeri utcát át kéne nevezni, mert hogy Magyar József egy kommunista volt. És én nem ismertem Magyar József munkásságát korábban, a nevét már hallottam, és az újságban a Magyar József utca lakóival készült egy interjú, akik tiltakoztak az utca átnevezés ellen, hozzátéve, hogy egyébként fogalmuk sincs, hogy ki volt az a Magyar József, csak már megszokták ezt az utca nevet. És akkor úgy gondoltam, hogy aki mellett ilyen szépen kiállnak, az megérdemli, hogy utána nézek, és kiderült, hogy egy remek ember volt, aki számos kiváló dolgot csinált a magyar könyvtárrendszer megreformálásától kezdve az első védőnői hálózaton át
számos dolgot
csinált. Egyébként tényleg kommunista volt, és mint az igazán hithű kommunistákat, őt is a kommunisták végezték ki. És akkor úgy gondoltam, hogy róla érdemes mesélnem, mert jó, hogyha megismerik az emberek az ő munkásságát. De ezt a véletlen hozta, több sportoló is szerepel a könyvben. Velük például az utolsó olimpia kapcsán 2012-ben foglalkoztam, amikor az ember erre jobban kíváncsi, néztem a vívó mérkőzéseket, és akkor a közben mindig néztem, hogy egyébként mi minden történt a magyar vívásban. És ezek számomra is újdonságok voltak, vagy ugyanígy az úszósportokban. Legkülönbözőbb módon kerültek hozzám közel ezek az életrajzok, és aztán mindig félreteszem ilyenkor, hogy egyszer még foglalkozom velük, és ez most meg is történt.
Ez a műsor, ez egy kettcsináló a könyvre. És én kiválasztottam három nevet a 33-ból, akikről bővebben szeretnék beszélni. Igen, nagyon meghatott Bányai Júlia története, és egyáltalán az a női hozzáállás.
Amikor Csányi László kormánybiztos 1848 karácsonyán felhívást intézett a hazafias hölgyekhez, hogy minden tőlük telhető módon segítsék a forradalom ügyét, kolozsvári honleányok önkéntes felderítő zászlóaljat hoztak létre. A nőkből álló alakulatot Csányi rendeleti úton oszlatta fel. A haza nehéz napokon a nők fegyveres szolgálatát nem fogadhatja. A nők ehelyett női foglalkozásokban, mi erejökhöz és nemökhöz méltó, mint például varrásban, mosásban és betegápolásban tudnak seregeink mellett a honnak szolgálni. Ezután egyértelművé vált, hogy még a haza védelmében is elképzelhetetlen, hogy egy nő egyenruhát öltsön. Mégis fennmaradt jó pár nő neve, akik nem adták fel, és férfi ruhában csatlakoztak a honvédekhez. Nyári Mária, Szent Páli Janka, Jagelló Apollónia, Csizmárovics Mária, Pfiffner Paulina, vagy a később operett főhősként ismerté vált Mária főhadnagy, azaz Lepstük Mária is köztük szerepelt. Hozzájuk hasonlóan döntött Bányai Júlia is. Amikor Bem József 1848 végén átvette az Észak-Erdélyben állomásozó magyar csapatok parancsnokságát, Sárosi Gyula özvegye elhunyt férje papírjaival honvédnek jelentkezett a Dél-Erdély visszafoglalására induló sereghez. Bem komoly harcokra számított, szükség volt minden katonára, az önkéntesek ellenőrzése nem lehetett túl szigorú. Így is nehezen érthető, miként tudta megoldani a bajusztalan újonc, hogy le ne bukjon társai előtt. Minden esetre hamarosan már a Nagyváradon állomásozó 27. honvéd zászlóaljban szolgált. Hősiességének köszönhetően gyorsan lépkedett felfelé a katonai ranglétrán. 1849. februárjában már mint őrmestert említik a hadidokumentumok. A Piski csatában könnyebben megsérült, de nem sokáig lábadozott. Zalatna környékén néhány társával együtt elfogott 12 szekeret, amelyek az osztrákok élelmiszer utánpótlását biztosították, s ezért külön dicséretben részesült. Nem sokkal később Gyulafehérvár ostrománál harmad magával lefülelt és elfogott egy császári tisztet, aki kémkedni jött a magyar táborba. A foglyot az osztrákok megpróbálták kiszabadítani, és az összecsapás közben Bányai Júlia mellét két szuronyszúrással megsebezték. Nem tudjuk, kezelőorvosa elárulta-e feljebb valóinak, amit a katonazubbony kibontásakor látott, minden esetre a sebesültet hősiességéért hadnaggyá léptették elő,